kapcsolatokról van szó, akkor azt öt tényező befolyásolja. És az egyik tényező ebből ez, hogy valakinek elfogadni az élet célját. Hogyha ezek a kapcsolatoknak az öt tényezőjéből valamelyik sérül, akkor az egész kapcsolat sérül, és akkor ezt ugye a felek beérzik, és akkor így ugye nincs, nem lesz kapcsolat, és ugye az egyik volt ebből, hogy elfogadni az élet célját valakinek, és az egyszerűbb akkor, amikor hasonló életcélok vannak. Aztán a többi tényezőt, hogyha végigmenjünk rajta, ugye elfogadni az ember a másiknak a barátait, rokonait, ismerőseit. És ugye főleg, amikor valakinek nagyon erősen más ideológiája van, akkor a barátok, rokonok és ismerősök is ugye hasonló ideológiákkal szerepelnek, ugye, de még nehezebb. Tehát amikor ez a pont van, akkor még nehezebb ezeket elfogadni. És én anyagasikul is ezen aggódott, hogy hát csak nem valaki valami kis bakta keveredett oda a gurukulába, hogy kitől tanulhatott ő, és akkor ezért ezeket általában így zírmagját is ki akarják írtani ilyenkor. Aztán a másik pontokban ugye elfogadni valakinek a hangulatát, az a harmadik pont. Ez hát vannak, akik ugye videónak mindig viccelnek, vannak, akik visszavonultabbak, egy kicsit nagyon kommunikálnak, befelé fordulok, és vannak a durva mufurcok. És ezeknél is, amikor látjuk, hogy valakinek elfogadjuk ezeket a hangulatait, akkor tudunk velük együtt élni, és tudunk kapcsolatba kerülni. Aztán a következő pont, ami még ilyenkor a kapcsolatok már szokott sérülni, ez pedig én mindig jó szándékot feltételezni. Ez az egyik pont, ami nál igazából itt hírenek a sikulság gondolkozott rajta, hogy most lehet a kis faládnak itt a hangulata, hogy ezt így ilyen erősen kijelenti, hogy ez egész előtt szembe megy az apjának az elveivel. És ugye az ötödik pont pedig ebben az, hogy szolgáljuk és valami dinamikát adjunk a kapcsolatnak, szolgáljuk őt, ahogy tudjuk. Szóval itt látjuk, hogy amikor az ideológia ennyire más, és valakinek az élet célja más, akkor ez milyen sok más pontot is érint magával itt a kapcsolat szempontjából. Ezért, hogyha valaki egy kicsit lelkében próbál gondolkozni, és valamennyire úgy bejegyzi, hogy ebben a testben egy kis lélek van, akkor, és érti valamennyire egy kicsit a lelki elveket, akkor érti, hogy nem azonosítja a személyeket a testükkel. Szóval igazából a barátságokat és a kapcsolatokat, azokat nem egy személynek a kivetített hangulatával azonosítja, hanem magával a személlyel. És ezért el tudja fogadni az élet célját. Csak azonban látjuk, hogy, és biztos sokan tapasztaltátok ezt akár családtól, barátokkal, hogy amikor valaki nagyon élesen vált, és egy ilyen nagyon éles ideológián váltással rukkol elő a társaság előtt, hogy ő neki most ez az egész élet célja megváltozik, akkor nem biztos, hogy ezt mindenki úgy örömmel fogadja. Szóval amikor erős a kapcsolat, és amikor értik, hogy egy személy van mögötte, és valaki a személyhez vonzódik, akkor ugye könnyű, akkor elfogadja. De általában az emberek nagyon felszínes kapcsolatokat működtetnek. És ilyenkor ugrik ki ugye a motiváció, hogy mi is az, amiért van ez a kapcsolat. És ugye irányok a sikonál is látjuk, hogy mivel ő egy ilyen nagyon materiális gondolkodó volt, ezért az ő perspektívájában is inkább a testtel kapcsolatos, érzékekkel kapcsolatos dolgok vannak előtérben, és bármennyire is értette a védikus filozófiát, nem tudott azonosulni ugye ezzel a gondolattal, hogy mindenki egy valakinek a szolgája, és ez a legfelsőbb személy, és ezért nem tudta látni a fiát sem, ugye úgy, mint egy önálló személy, hanem a saját céljainak, saját elképzeléseinek kapcsolatban látta. És ezek a pontok, amik úgy nagyon nehezítőek, még nekünk is a prédikálásokban, amikor nem tudunk valakihez kapcsolódni, ugye már annyira ellenségesek ezekkel a elvekkel kapcsolatban. És ezért, ugye, amikor felfedezzük azt, hogy valakit csak az vonzott bennünk, az a hangulat, amit teremtünk, nem pedig ugye a saját személyünk, akkor az egy kicsit olyan bántó lehet. Ugye a Szankirtanán is, amikor találkozok ezzel a ponttal, hogy valaki ugye most bántó dolog, de pont ez a kapcsolat pontokat bántotta, mert eleve az ideológiámat utasította el. Tehát az azt jelenti, hogy az élet célomat. Aztán vannak bizonyos szempontból kultúráltabb emberek, amikor nem érezzük magunkat annyira rosszul ugye ilyenkor, mert ugye vannak, akik még úgy finoman, vagy valamennyire kultúráltabb próbálnak ugye hát abban a nevetséges indokkal mondani, hogy sietek, nem érek rá. De mégis mondjuk az még belefér abban, hogy nem nyíltan támadja az ideológiát, hanem csak valamit úgy mond, hogy nem ért ezzel. Vagy hát nem akar adni, de hogy ő azért úgy támogat minket. Szóval ezeknél a pontoknál, amikor így emberekkel vagyunk együtt, akkor nagyon fontosak ezek a kapcsolatnak az öt pontja, hogy ezek hogy sérülnek-e vagy sem. Azért, mert amikor ezek sérülnek, akkor elvész a kommunikáció, akkor nem tudunk kommunikálni. Ugyanúgy volt tehetetlen iránynak a sikú is ebben szempontból, mert úgy érezte, hogy elveszett ennek az egésznek az értelme, mert nem tudott Pralad Maharaja így már semmilyen kapcsolatot fölvenni, ugye. De hát ez a rossz látásmódjának a következménye, amikor valaki a testtel azonosítja magát. És ez egy szép példa arra, hogy lássuk, hogy ezek a testi azonosítások és ez a materialista látásmód, ez mennyire nem működik általánosságban. Hogy mennyire kicsi az a kis halmaz, amiben boldogok és elégedettek leszünk. Mert amikor lelkilátásmódban, akkor szinte minden körülményben tudunk elégedettek és boldogok lenni, mert mindig értjük az összefüggéseket ugye a személyek között. Mindenki tud, értjük, hogy a legfelsőbbhöz tartozik. És nagyon-nagyon empatikusan tudunk feléjük viszonyulni, és megérteni, hogy hát igen, ők most a legfelsőbbhöz tartoznak, lehet, hogy más az ideológiájuk, de hát azért segítsünk rajtuk. És valahogy próbáljuk meg felhívni a figyelmet, valamilyen élményeket adni lelki dolgokban. És ezt a fajta empátiát sokkal jobban lehet alkalmazni egy lelki látásmódban, mint egy anyagi látásmódban. És ezek a feszültségek, ugye, amik itt Hiranyakasipu családjában is vannak, ezeknek az egyik alapja, ez az anyagi látásmód, ahogy így szemlélte ugye, a kisfiát. És nem. Ugye úgy nem értékelte ezt a másságot. Aztán persze igazából ez egy dühítő dolog, amikor valakinek más eltökéltsége van. Szóval ez a fajta dolog, hogy más ideológiát élünk, ez azt hozza magával, hogy nem csak az ideológia változik, hanem az eltökéltség is. És akkor ez ugye a Bhagavad Gita-ban ez az eltökéltség szóval, mert találkozunk ott az elején, amikor ugye mondja Krishna, hogy ebben a törekvésben nincsen hanyatlás, és a legkisebb eredmény már megvéd az embert a félelem összes változat, vagy a félelmektől. És a következő versben, a 241-esben mondja, hogy aki ezt az utat járja, a szilárd az elhatározásában is. Ugye ez a javasszán járt meg a buddhi. Ugye ez a szilárd eltökéltség. Az, amikor valaki abban hisz, hogy a Krishna tudat által való fejlődésben eléri az életnek a legmagasabb tökéletességét. Ugye ez a javasszán meg a buddhi. Szóval ez a fajta eltökéltség az, ami igazából a baktáknak kell ahhoz, hogy ugye, mint itt ezt a magyarázatban írja Prabhupád, hogy a démonikus civilizáció tüskés fáját, a Vishnu Bhakti az Úrnak, Krisnának végzett odaadó szolgált fejszével darabokra lehet aprítani. Szóval igazából ez a segítség és ez a fajta materialista látásmód és a mi materialista látásmódunkat is ugye ezzel az eltökélt intelligenciával tudjuk igazából darabokra törni, ugye a sajátunkat is, meg a másokat is. Amikor nagyon szilárdak vagyunk abban, hogy mi ezt csináljuk, és független attól, hogy mit mondanak, mit mond a társadalom, mit mondanak akár a kapcsolataink, mit mond bármi, de ez egy erős lesz ez a javaszán, hogy járnak a buti. És igazából, amikor definiálják a szentet, akkor is ezzel a szó, ez egy nagyon erős, na ott van ez a javaszisztó, hogyha a 9. fejezet 30. verset nézitek, az abiszécudulácsáró. Vagy a témában mondja meg, hogy igazából bármit is elkövethet valaki, ugye ez a vyavaszisztó, ha az eltökéltsége helyes irányba vezeti, akkor szent. És ez az eltökéltség igazából az, ami nagyon erősen kijön egy bakta életében, és találkozunk Pralád Maharajnál is ugye ezzel a hihetetlen nagy eltökéltségével. És ilyenkor, még akkor is, hogyha esetleg a családi kapcsolatai, vagy bármilyen kapcsolatai sérülnek, de mivel ott van ez az erős elhatározottság, akkor ezzel ugye győzelmet arathat saját magán, és igazából végül is apjának is azért jót tett ezzel a kis sztorival, hogy életre hívtam. Néztünk a lévet, tehát azért ott ez egy komoly meggyőző erővel bírt az Úr, ugye, amikor így elmusztította. Szóval tulajdonképpen látjuk, hogy itt az eltökéltség az, ami igazából erősnek kell lenni bennünk, és ez egy dinamikát fog hozni a Krisna tudatunkban, és ugye másokkal való kapcsolatban is, hiszen ugye az öt tényezőből a kapcsolatoknál látjuk ezt a szolgáljuk, ahogy tudjuk, tényezőt, ami főleg úgy Krisnával kapcsolatban nagyon fontos, ugye a lelki kapcsolatokban is ebben szemben, hogy ne csak egy ilyen hit legyen, egy elméleti ideológia legyen a mi életünk, hanem ne csak az legyen, hogy ugye legtöbben, főleg ez a hippi korszaknak a társadalom ellen elutasító hangulatában, ugye ott voltak csak ilyen elméletek, hogy hát nem érdekel, hanem hogy ti éltek, és akkor ugye elvonultak, és így bújítgattak önállóan bárhol. És de nem volt az a fajta dinamika, hogy akkor egy új társadalmat, egy új közösséget, egy új alapokra szervezzük, mert nem volt benne igazából az az erő, csak egy ilyen elméleti szembefordulás volt. És ugye ez a fajta lelki életünkben is, ugye ezek a szakaszok, amikor csak ugye elméletben elfogadjuk és szembefordulunk a világgal, ez még egy ilyen nagyon kanista szint. Szóval nekünk kell egy komolyan minden, ezt az eltökéltséget, ezt kell mindig komolyan gyakorolni, hogy mindig minden pillanatban ugye tudjunk valami dinamikát adni a lelki életünkben, azzal, hogy ugye megtesszük azokat a odaadó szolgálat utakat, és állandóan csináljuk, amivel később kitér majd Pralád Maharaj, ugye ez a hét pont, hogy kezdődik? Savanam, Kirtanam, Vishnu, Svanam, Pariseyvanam. Tessék?
Nava, ez 9.
9, igen. Ez a 9 odaadó szolgálat. Hogy állandóan ugye ebben legyünk, mert amikor a dinamikát állandóan ebben éljük, akkor nem fognak a többi tényezők befolyásolni. Szóval, és ez a többi tényező, ez micsoda? Hát főleg a kapcsolatok, ugye? A anyagi kapcsolatok, az anyagi világban lévő kapcsolataink. Az emberek, akikkel találkozunk, az egész társadalomnak az elvárása, ugye, ami ebből az ideológiával szembe helyezkedik. Pont ezeken kell átlépnünk. Ugye legtöbben, amikor elmennek Krisna tudatból, akkor visszamennek a régi kapcsolataikhoz, és akkor abban próbálják ugye a sebeiket nyalogatni abban az ideológiai közegben, amiből úgy jöttek. És ezért ugye ez egy szempontból veszély, hogyha nem teszünk egy dinamikát abban, hogy mindig gyakoroljuk ugye ezt a folyamatot. Mert igazából mindenki a kapcsolatokra vágyik, és Krisna is ugyanígy van ezzel. Szóval ő a transzcendentális kapcsolatokból merített ízt keresi. Azért, mert ugye ez a léleknek a természete, hogy ő szeret szolgálni, és szeret valakit keresni, akivel kapcsolatba kerülhet, és valahogy tudja ezt a szolgálatát csinálni. És ugye Krisna is ezért terjesztette ki magát, ugye annyi kis lélekké, mint amíg mi vagyunk, hogy ezek a szeretetteljes kapcsolatok, ezek a transzcendentális kapcsolatokban éljen. Ugye, és nekünk mindig ez a vonzalmunknak a középpontja, hogy keressünk kapcsolatokat. És hogyha ez az eltökéltségünk a lelki gyakorlatokban nem erős, akkor ezek a kapcsolatok könnyen válhatnak ilyen anyagi és anyagi kapcsolatokká. Hogyha ugye nem tudjuk ezt az értékrendünket ilyen erősen közvetíteni. És ezek a folyamatok, ugye, amit később majd említ Pralád Maharaj, ugye ezekkel tudjuk ezt megerősíteni bennünk is, hogy igazából ezt az utat tudjuk járni, és ez nem azt jelenti, hogy más kapcsolatokat nem működtetünk, hiszen kapcsolatba kerülünk az emberekkel, de azt egy olyan fajta empátiával kell számolnunk, hogy beleérezzük magunkat az ő helyzetükbe, és ezért próbáljuk meg őket valahogy így segíteni, hogy ők is tudjanak így fejlődni. Van még néhány percünk, kérdések esetleg, hozzáfűzések? Kapcsolatokkal kapcsolatban. Igen?
De neki nem, mire kell figyelni, hogy a kapcsolat tényleg neki maradjon.
De a kérdés az, hogy hogyan lehet mindig fenntartani azt, hogy lelki maradjon egy kapcsolat. Azt jelenti, hogy hát a lelkinek a definíciója, hogy Krisnával kapcsolatban van, az igazából a lelki definíció, amit ugye hát ez a 4. fejezet 24. versében magyarázza Prabhupát, hogy igazából minden a Brahma Jyotiban van, de amikor, szóval minden Krisnának így az energiája, de amikor mi valamilyen szinten ezt a saját magunk szempontjából és a saját érzékeink szempontjából látjuk, akkor lesz ez anyagi. Tehát igazából akkor válik anyagivá egy kapcsolat, amikor mi a saját önző érdekeinket előtérbe helyezzük. De igazából az érdekes téma, mert amennyire úgy fejlődünk a lelki életben, azért mindig-mindig vannak ilyen kisebb vágyak, hogy persze tudjuk, hogy Krisnát kell elégedetté tenni, és tudjuk, hogy ez a célom, de mégis ezek a kis egyéb vágyak, hogy mi is valahogy azért úgy jól érezzük magunkat, ez mindig úgy bennünk van, és ez mindig tisztulásra vár. Igazából a lelkiséget úgy tudjuk megőrizni, hogyha állandó kísérletet teszünk, és ugye ez az eltökéltség, hogyha már erről beszéltünk, ez mindig megvan minden nap, hogy hogyan tudjuk ezt fejleszteni még lelkibe, hogyan tudjuk úgy együtt, akármilyen kapcsolatban is ugye együtt hát együtt szolgálni egymást. Igazából a kapcsolatok, ugye ez a tanításuk megtárja a 4. versre írja, ez a Dadátokra Tényáti Gólyamakjati Bricsati Gunté Gunté Csajó, hogy egymásnak ajándékozni, praszendomot adni, és feltárni az elménket, és bizalmasan érdeklődni. Szóval igazából a kapcsolatoknál a lelki tevés az az, amikor valaki folyamatosan kommunikál arról, hogy hogyan érzi azt az élményt a másikkal kapcsolatban, hogy ő segíti a lelki életét. Szóval itt igazából az a kommunikáció fontos, hogy ugye a másikat, és akkor ezzel ugye úgy dicsérjük a másikat, és akkor a szeretett nyelveknek a sok öt változatával valahogy kifejezni, hogy hogyan segíti a mi lelki életünket, és úgy látni, hogy ő miben segíti a lelki életünket, és ugye ez, erre mindig visszatérni erre a pontra. Persze ugye kapunk belőle valami fajta érzéki vagy érzelmi élményt, de hogyha ez a beszélgetésnek mindig a fonalában benne van, hogy milyen jó, hogy akkor ez segít ebben lelkileg, akkor mindig ennek az irányához mindig a lelkivé van téve. Amikor ugye elvész ez a kommunikáció, és ez így nincs, akkor már a hétköznapi életben, akár baráti, házastársi, vagy szolgai, vagy bármilyen kapcsolatban, hogyha nincs ott ez a pont, mindig ez a lelki kihangsúlyozva, akkor elvész ennek az egésznek az iránya, hogy ez így miért van. Szóval ezt állandóan magunkat is, és a kapcsolatban lévőket is emlékeztetni kell, hogy ez a cél. Hát ugyanúgy, mint a bánogató meckéknek is ugye az a cél, hogy minden nap emlékezünk arra, hogy miért csináljuk az odaadó szolgálatot, és hogy csináljuk. Ugyanúgy a kapcsolatokban is fontos a kommunikáció, hogy mindig tudjuk, hogy ennek az oka az az, hogy ezek a barátok, ismerősök, élettársak, ezek segítenek minket abban, hogy közelebb tudjunk Krisnához kerülni. És akkor ebből tudjunk lelki élményt meríteni, azaz, hogy Krisnával kapcsolatos élményeket tudunk belőle meríteni. Ez így jó? Ezzel kapcsolatban mi valaki hozzáfűzés, kérdés, bármi mással kapcsolatban. Nincs. Oké, hogy pár perc előtt elefejeztem. Köszönöm szépen. Hare Krishna. Gautrán, Srimad Bhagavatam.
Kijan. Akkor legalább fogok így.